Az IMT 35. évfordulóján szervezett ünnepi konferencián nagyon sok olyan adatot kaphattunk, amely hétköznapjainkban nincs jelen, és különösen azok, akik kötődnek az Unitárius Kollégiumhoz, vagy a Brassai Liceumhoz, amely egy is ugyanaz, megismerkedhettek ennek a nagy hagyományú iskolának egy olyan rejtett zugával, amelyet sokan sokáig nem láthattak. Kis Boglárka Mercedes mutatta be azt a tanulmányt, amelynek nagyon sok szerzője van, és amely a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium földtani gyűjteményébe, annak múltjába és jelenébe vezette el az itteni hallgatóságot, és tulajdonképpen egy meghívó is volt azoknak, akik ezt meg szeretnék ismerni, hogy adott esetben meglátogassák ezt a gazdag gyűjteményt, amely hányattatott sorsa és sok vesztesége ellenében mégis gazdag. No, de hát ez egy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy több évszázados történet, amely most újra felelevenedik.
Igen, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumnak a biológiai szertára, fizika szertára és földtani gyűjteménye, az igazából a régi unitárius kollégiumnak a gyűjteménye, ami aztán tényleg nagyon hányatos sorsot szenvedett el, ugye a két világháború alatt az államosítás követően, amikor elvették ugye a kollégiumot, és az iskola felszerette volna újítani és ismét átadni ezt a gyűjteményt a diákoknak, tanulóknak, oktatóknak, és így kerültünk kapcsolatban az iskola vezetőségével, Popa Márton, akinek köszönhetően megszületett ez az együttműködés és az egyház támogatásával, és akkor a kollégium, a Unitárius Egyház és a Geológiai Intézet közösen álltunk neki a gyűjteménynek a rendszerezéséhez, felújításával. És tényleg olyan, mint a titkos kert, hogy az ember bemegy, és nagyon sok ásványt, kőzetet, ősmaradványt lát, és akkor azokat egy olyan rendszer szempontú adatbázisba gyűjteni, hogy aztán majd lehessen használni a tanórák keretén belül. Itt azért megjegyezendő, hogy a gyűjteménynek egy jó része a biológusoké, tehát hogy velünk párhuzamosan a biológusok Osvár Gergőnek a vezetése, a muzeológus vezetésével a biológia szertát rendszerezték, és számos diákkal, egyetemistával, kollégistával együttműködve, tanárok együttműködve született meg igazából ez a rendszerezés, amit május elején nyitottak meg.
Tehát ez még egy nagyon friss történés, és hát tényleg az lenne a lényeg, hogy az iskola diákjain kívül ez, mint egyfajta Kolozsvárnak újabb, régi új múzeumaként működjön tovább, amely a természettudományi múzeummal, amely az egyetem keretein belül működik, mint egy testvér, kistestvér intézményként adja át az ismereteket. Hát említette, hogy dolgoznak, és darabról darabra veszik elő, tisztítják meg, értelmezik, szövegezik fel a leleteket. Körülbelül hány ilyen került eddig elő, illetve hát újra elő?
Mi eddig pontosan 1000 darab ásványt, kőzetet, illetve több száz fosszíliát rendszereztünk, de még körülbelül egy olyan 500 körüli lehet, ez különböző szekrényekben, és hát tervezzük ugye folytatni a munkát, hogy akkor minden a helyére kerüljön és használható legyen. Természetesen nem csak az iskolának, hanem az egész városnak, hiszen nem sok iskola mondhatja, hogy ekkora volumenű gyűjteménye van. Ráadásul olyan ásványok szerepelnek benne, főként az Aranyos mentéről, olyan bányákból, amelyek ma már nem is léteznek. Nagyon sok olyan ásvány van, amelyet nálunk írtak le Erdélyben. Ilyen Rodokrozzét, Nagy Ágit, hát olyan különlegességek, ami nem csak a diákoknak lehet érdekes, hanem az egész városnak. És itt ami még fontos, hogy több nyelvű legyen ez a ismertető. Tehát törekedtünk arra, hogy románul, angolul is megjelenjenek az elnevezések.
Mennyire vannak meg a konzerváláshoz szükséges eszközeik, háttér? Ez nem egy olcsó mulatság, úgymond, fenntartani egy, végül is egy múzeumi gyűjteményt, különösen akkor, hogyha ez természettudományos múzeum, ahol ugye olyan anyagok vannak, mondjuk az ásványoktól eltekintve, amelyek romlandok, mulandok.
Hát itt az iskola óriási segítséget nyújtott, tehát az iskola nagyon lelkesen, tényleg bármilyen kérésünk volt fogyóeszközökre, felújító anyagokra segítettek, tehát tényleg ez egy nagyon, nagyon jó együttműködés az iskola, az egyház és az egyetem között, tehát tényleg egy példás, nagyon jól éreztük magunkat, és érezzük magunkat ebben a folyamatban, emberként is.
Ez egy precedens, vannak-e más gyűjtemények is az iskolában, amelyeket esetleg elő lehetne venni? Mert ugye mi nagyon tudjuk, hogy ez egy olyan iskola volt, főleg mi, akik régen még a szocialista időkben végeztünk ott, egy olyan iskola volt, ahol rengeteg lezárt ajtóba ütköztünk, és most ugye tudjuk, utólag tudtuk meg, hogy a lezárt ajtók mögött számos részben tiltott kincs volt, illetve akkoriban a nyilvánosság elől elzárt kincs.
Igen, tehát a természeti szertár, biológiai szertár és geológiai szertár mellett a fizika szertár is felújult, Popa Márta fizika tanárnak az irányítása alatt. Tehát, hogy nagyon sok kincs került elő az iskolából, és biztos még fog. Igen, valószínű.
Hát akkor sok sikert ez a feltáró munkához. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Siel Loránd előadása egy olyan erdélyi személyiségről szólt, akit talán méltatlanul kevéssé ismerünk. Néha-néha előfordul a neve. Őről én magam is készítettem korábban interjúkat a sajnos azóta elhunyt dr. Hadnagy Árpád geológussal, akinek Nopcsa Ferenc báró példaképe volt, és sokat foglalkozott vele. Most pedig Siel Loránd beszélt Nopcsa személyiségéről. Egy olyan úgymond nehéz ember volt, aki értékei ellenére tulajdonképpen mint személyiség is elemezendő és elemezhető, nem különben a hagyatéka is. Hát ugye kötjük hozzá az erdélyi dinozauruszokat, ezt még az is tudja, aki egyáltalán nem érdeklődik a témáival, mert néha a hírek szintjén is felmerül ez. Jó, de hát azért ő sokkal többet tett ezért a tudományért, mint hogy csak a dinozauruszok kapcsán említsük meg. És mint személyiség is, tulajdonképpen abból indultam ki, hogy egy ilyen problémás személyiség volt, egy hiú, nehéz ember, de hát ilyenek a tehetséges emberek, nem? Milyen is volt ez a Nopcsa Ferenc báró, mint ember és mint tudós?
Hát mint tudós mindenképp sokoldalú volt, elképesztően sokoldalú. Igazából köztudott ugye róla ez, hogy az erdélyi dinoszauriákkal foglalkozott, mivel a húga 1895-ben dinoszaurus csontokat talált a család birtokán, és innentől kezdve ő egész életében ezt kutatta, új leleteket talált, és így tovább. De ezen kívül tulajdonképpen nagyon sok mindennel foglalkozott, a geológia nagyon sok ágában, akár tektonikával is például, tehát a dinaridáknak a szerkezeti viszonyaival és a geológiai viszonyaival nagyon sokat, amúgy is nagy Balkán rajongó volt, állandóan a Balkánon utazott, de emellett például Albániában, ugye mint Albánia szerelmese, hát akár etnográfiai tanulmányokat is írt.
Igaz, hogy pályázott Albánia vezetésére?
Hát igen, van ez előfordul, és igen, ez is egy...
Albán király akart lenni.
Igen, hogy ő lett volna az első albán király, hát az a tény és való, hogy ő ott a Balkánon elég sok mindent oktrojált erre-arra, hogy ennek, hogy Albániának mennyire...
Egyébként a család származása nem valahonnan a Balkánról? A Nopcsa család?
Hát azt tudjuk róluk, hogy ez egy román származású nemes család.
A Nopcsa.
A Nopcsák, igen, a meg annyi más hátszegi nemes családhoz hasonlóan, akik aztán elmagyarosodnak, és eljutnak ugye a főúri rangig.
Hát ő félig meddig el is németesedett, mert kiderült, hogy elsősorban német nyelven írt és publikált.
Hát igen, ő igazából a tudománytörténet, ami Erdélyen kívül van, vagy magyar nyelvterületen kívül, ő francként ismerik, ő franc Nopcsaként írt. A naplóit például németül vezeti, úgyhogy ez egy jó kérdés, ez egy nagyon-nagyon izgalmas figura ezért, mert a tudomány és érdeklődése mellett az identitása is sokrétű, sokoldalú, és az érdeklődési területe is, hát ilyeneket szoktak róla még megjegyezni, hogy ő volt az első gépeltérítő, repülőgép eltérítő, meg hát ugye kém volt, Romániában járkált.
Kémkedett a dinoszauruszok után.
Hát azt is mutatták, de azért hátszegről adja magát a dolog, hogy a Romániában, és akkor Romániában kémkedett a monarchiának, aztán a bal.
És fordítva.
Hát nem tudom, fordítva csinálta, azt tudom, én nemrég olvastam egy könyvet, és igazából azt akarom kibontani, hogy hát ez a sokoldalúság azt is jelentette, hogy hát már életében elkezdte a legendákat saját magáról gyártani, és hát amikor a legenda és a valóság találkozik, aztán abból nagyon sok minden kinő, és hát egy elképesztő hatású személyiség lett, és nagyon nehéz sokszor lehámozni azt, hogy mi az a valóság, és mi az, ami tényleg megtörtént vele kapcsolatban, és tényleg csinálta. Ugye szabad csapatokat szervezett Albániában az első világháború idején, aztán küldte a jelentéseit, az osztrák hazvezetés ezt nem vette különösebben számításban, pedig neki volt helyismerete, szóval állandóan valamit csinált az őslénytan mellett, és hát eközben pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy végig tulajdonképpen a paleontológia és a geológia élvonalában volt egész élete során. És akkor az életét is úgy fejezi be, ugye ez egy benne volt a lapokban.
Nem is beszéltünk eddig, ahogy 1877-től 1933-ig élt, nagyon érdekes időket, politikai szempontból is, de hát a tudomány akkori robbanásszerű fejlődése szempontjából is.
Igen, tulajdonképpen igen, és hát tulajdonképpen robbantott is a tudományban, hogy is fogalmazhatnék, mert egy új tudományágnak a megalapítói között tartják számon, az ez a paleobiológia, ami arról szól, hogy tulajdonképpen az ős maradványok alapján az egykori élőlényeket rekonstruáljuk, és hát ez a sokoldalú ember végül úgy fejezi be pályafutását, miután már volt a Magyar Földtani Intézetnek az igazgatója is 2 évig, hogy 1933-ban hát megmérgezi a titkárát, vagyis megöli a titkárát, és aztán saját magát fejbe lövi, és hát hagy egy tulajdonképpen egy nagy talányt maga után. Hát ő ezt leírja,
hogy... Innen indultunk ki, hogy egy problémás ember volt, aki sok szempontból haragudott a világra, amellett, hogy jelentőset alkotott.
Ezt nem tudom, hogy problémás ember volt, de mindenképp voltak neki azért, lehettek neki érdekes elképzelése. Ugye itt most az MTA 200, tehát a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves alapítás évfordulója van, és hát nagyon sok erdélyi, vagy igazából az összes erdélyi akadémikusról készültek ilyen portrék, és a Nopcsai azért különleges, mert tulajdonképpen egy olyan akadémikusról készítettünk egy posztert, aki lemondott akadémiai tagságáról, és a rendes akadémiai tagsághoz jár, hogy a székforgaló beszédet azt nem tartotta meg, és mielőtt ezt a beszédet megtartotta volna, mert többször elhalasztott, lemondott akadémiai tagságáról, de tulajdonképpen valaki olyan ünneplünk többek között, aki lemondott erről a tagságáról, és hát valószínűleg elég dühös lenne, ha most megjelent az akadémián a szelleme, és ott nézni, hogy hát róla egy készítettek.
Arra kérem, hogy térjünk vissza Nopcsa Ferenchez, a tudóshoz, és tulajdonképpen az ő hagyatékáról beszél részletesebben, ugye szó volt már az erdélyi dinoszauruszokról, más leletekről, arról, hogy milyen felfedezésekhez adta ő a nevét, és mi viseli ma is az ő nevét, tehát lehet egy ilyen lényegi összefoglalót adni ebből a szempontból Nopcsa Ferencről és hagyatékáról?
Lehet. Igazából a hagyatéka az azért izgalmas, mert élő, tehát ma is van olyan, hogy újra tanulmányozzák azokat, amiket ő talált. Tulajdonképpen abban lehetne nagyon röviden összegezni, hogy 8 ős maradvány van, amelyet ő írt le, ezeknek nagy többsége őshüllő. Van köztük teknős is, van köztük kígyó is igazából, és hát van köztük egy nyomfoszilia is, tehát valamilyen állat hagyta nyom. Ez az ő szigorú, szűk értelemben vett őslénytani hagyatéka, és ehhez társul az, hogy tulajdonképpen új utakat nyitott a paleontológiában, a leíró tudományt áttett egy ilyen dinamikusan fejlődő tudományá, ami kimozdult a leíró jellegből, és igazából arra kezdett koncentrálni, hogy hogyan lehet tudományos alapossággal rekonstruálni egykori élőlényeket.
Tehát tulajdonképpen hozzájárult az őslénytan megújulásához.
Egyértelműen. És hát abba lehet mérni, most a konferencián is hangzott, hogy mondjuk a bójai hatását, hogy lehet mérni a bójai farkas hatását, ha Nopcsa hatását abba is lehet mérni, hogyha valaki megnéz egy adatbázis, akkor látja, hogy kb. 1500 idézettsége van, és a mai napig idézik a tanulmányait. Nagyon gyakran a HCG ősülőkről kezdődő, vagy foglalkozott tanulmányok az a kezdődő, hogy Nopcsa, és akkor utána hova jutottunk el tulajdonképpen. Úgyhogy 2025-ben is jelent meg olyan tanulmány, ami a Nopcsa anyagot, illetőleg a Nopcsa tudományos hagyatékra épített és újra elővette. Úgyhogy ez egy élő dolog, nem is egy hagyaték abban az értelemben, hogy ott porosodik egy fiókban.
Élő, mert gondolom, hogy ha nem lenne élő, akkor nem foglalkozna vele, mert éppen azt kérdezem, hogy miért tanulmányozzák a mai kései utódai Nopcsa Ferenc báró életművét, így például Sia Lorátnak is, miért izgalmas?
Hát egyrészt izgalmas a tudományos tevékenysége, óhatatlanul, tehát hogyha egy paleontológusnak ez egy izgalmas, hogy mit talált, és ugye ő volt az, aki tulajdonképpen összegzi azt, amit élete másik részében összegzi azt, amit a Hátszegen talált, és akkor ő volt az, aki levonta azt a következtetést, hogy a hátszegi dínok azért olyan kisméretűek, mert valamilyen kis szigetvilágon éltek, szigeteken éltek, vagy egy szigeten éltek, és hát erre aztán azóta az új leletek hol igazolták, hol pedig adott esetben rácáfoltak, ugye pont nemrég 2025-ben publikálták azt az óriási nevű, Kadácsi nevű hát titanosauriát, ami meglehetősen nagy méretű volt, sokkal nagyobb, mint a híres magyarosaurus Dacus, ami a Nopcsához kapcsolódik, és ami egy törpe volt a titanosauriák között. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy maga a figura rettenetesen érdekes. Rettenetesen sokoldalú. Ugye benne van az, hogy hát jár a Balkánon, hogy ő fotózik, hogy ő tulajdonképpen rengeteg fotót készít, gyönyörű fotókat a balkáni utazási során, ír könyvet, aztán annyira izgalmas a magának, azt hiszem egyáltalán ez az identitás kérdése is, hogy egy valaki, aki magyarul is ír, németül is ír, egyszerre van otthon a nemzetközi térben, és egyszerre van otthon, tehát úgy, hogy angolul ír mondjuk tanulmányokat, és közben meg mondjuk a Magyar Állami Földtan Intézetnek az igazgatója, amit azt gondolnák, hogy a 30-as években ez valami provinciális dolog, és közben meg nem, hanem ez egy nagyon nemzetközi dolog. És hát ugye nagyon izgalmas az, hogy közben meg egy kém is. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon érdekessé teszi, és tényleg egy ilyen egyedivé, azt hiszem a paleontológusok között, hogy ennyi mindent csinál valahogy, és akkor ebben még belejön ez a gépeltérítés, akkor belejön az, hogy hát ugye az is előfordult velem, még a román királyság, amiután Erdély Romániához kerül, akkor Nopcs hazament a birtokára, és akkor ott gondolta, hogy ott valamilyen rendet csinál, és hát a parasztjai jól elagyabugyálták, saját egykori parasztjai, úgyhogy azt, annak a nyomait egész életében viselte, tehát egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas személy rajzolódik ki, és akkor belenézünk ebbe, hogy valaki lemond az akadémiai tagságáról. Ez egy nem egy mindennapi dolog, hogy egy háromsoros levélben gépet lebből szépen ilyen nagyon gyöngybetűkkel és nagyon hivatalosan lemond, akkor az akadémia elnöke jön, hogy hát azért ilyen barát, kedves levéle, hogy hát mi lenne, hogyha meggondolnád magad, és erre ilyen lendületesen válaszol, hogy szóba se jön, mert hogy ez nem meggondolás tárgya, és egészen tudatosan választja az öngyilkosságot is, tehát egyszerűen ott van Bécsben, ott van, látja, hogy rá az elszegényedés vár egyre betegebb, és ez teljesen tudatosan, életének a társát is magával vívve nem akarta ott hagyni, magával rántja a halálban. És ez szerintem ez egy elképesztően izgalmas dolog. Tehát legalább annyira izgalmas, mint a Magyarországos Dákusz.
A fizikai értelemben akkor meghalt, de az utókor keréltesse az ő emlékét, mert van miért éltetni. Elmondta, hogy Nopcsáról eddig, amit írtak, nagyon sok esetben valótlan mellébeszélés, feltételezések és misztifikáció. Ugye, és hogy nem született még meg az igazi, teljes körű, nagy Nopcsa monográfia, életrajz, szakmai és személyiséget bemutató, mondjuk úgy, hogy akár összefoglaló kötet.
Igen, azt hiszem, hogy ebben sok igazság van, amit mond, nagyon sok a misztifikáció valóban, ez onnan is jön, hogy hát Nopcsa ezt már saját életében csinál. Képzeljük el, hogy egy intézetnek...
Ez vonzó, ez egy olyan izgalmas, hát, a személyiség, tehát mindenféleképpen nem egy unalmas személyiség.
Képzeljük el, 1928-ban fogadja a reggel újság riporterét Nopcsa, aki a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, ami 1928-ban nem az az intézet, mint amely ma, ami már igazából nem is létezik, mert nincsen intézet ma már Magyarországon, Magyar Állami Földtani Intézet sajnos, és hát az az újság cím, nagy szallag cím, hogy interjú Fácia Negra unokájával, és így tovább, és aki kémkedett, meg így tovább. Tehát saját maga kelti már életében ezeket a legendákat, miközben egy intézetet vezet. Hát hogy ne lenne ez izgalmas? És ebből jön az, hogy nagyon nehéz lesz hámozni, hogy melyek azok, amelyek tényleg megtörténtek, vagy nem. Nagyon-nagyon fontos lenne ezért egy nagyon alapos, kritikai kiadás annak mindazt, amit róla írtak egyrészt, és hát előszedni a meglévő leveleit, Bécsben megvan egy rész a hagyatéknak, előszedni, megnézni Albániában a hagyatékát, és ezt összefésülni. Ezt igazából Főz István csinálja is, de ugye ez egy nagyon-nagyon szertágazó munka, szerintem nagyon is nehéz, és nagyon sok időt igényel, de valóban egyszer megérdemelne ő egy ilyen nagyon-nagyon alapos, tényleg lábjegyzetelt, idézetekkel, stb. Ellátott munkát arról, hogy ki is volt ő valójában. Erre tett viszont egy kísérletet a művészeti eszközökkel, és ez egy nagyon érdekes darab volt. A Szigligetik Színháznál színre vittek egy Magyarországos Dákusz nevű darabot, ami Nopcsának az életéről szólt, és nagyon izgalmas. Egyrészt nagyon izgalmas a cím. Lehet, hogy világpremier, hogy egy ős maradványnak a nevét. Ráadásul egy ilyen különös nevet, amelyet hát Magyarországos Dákusz meghallja, általában egy ötödikes diák már úgy azért elmosolja magát, hogy jön ide a Magyarországos és a Dákusz. Tehát egy ilyen izgalmas névvel vitték színre, és azután olyan izgalmas a darabban, hogy tulajdonképpen a karaktereket azt más is, nem volt egy karakterhez egy színész rendelve, hanem mindegyik jelenetben egy adott karaktert más és más színész játszott, és azt hiszem azt akarták ezzel megmutatni, hogy mennyire volt ő sokoldalú. Mennyire elképesztően, hát nem akarom azt mondani, hogy fluid személyiség volt, mert nem tudom, hogy milyen személyiség volt, de mindenképp sokoldalú személyiség volt.
Tehát akkor ez a jelenre és a jövőre vár, mindenféleképp nem szabad elfelejtenünk Báró Nopcsa Ferencet, a tudóst és az embert. Köszönöm szépen Síje Lórendnak az értékes információkat.
Nagyon szívesen.
Majdik Cornélia előadása a Tellur Erdélyben született címet viselte. Hát ki ez a Tellur nevű úriember vagy úrhölgy?
Hát ez igazából egy félfém, amelyet itt fedeztek föl Erdélyben, mégpedig a Nagyág aranybányáiban.
akkor írjuk le még azoknak is, akik nem vegyészek vagy fizikusok, hogy aranybánya. Tehát ha az aranyhoz közelítünk bármit is, akkor mindjárt bekattan nekünk, hogy valami nagyon érdekes dologról van szó.
Hát a legnagyobb érték az, hogy ez az egyetlen elem, amelyet itt Erdélyben fedeztek fel, mégpedig Müller Ferenc, mineralógus, aki annak idején, a felfedezés idején nagy szebemben volt az erdélyi bányák igazgatója. Hozzá került az az ásvány, amelyet meganalizált, és ő állapította meg először, hogy ez az aranyásvány, amely aranyat is tartalmaz, egy új elemet, eddig nem azonosított elemet tartalmazott. Ez lesz a tellúr, a felfedezés éve 1872. Maga a név, a tellúr név, ez nem Müller Ferenctől származik, hanem Laprof, berlini professzor adja ezt a nevet, mégpedig a Tellus föld istennő nevére enged következtetni, hiszen a bányából, a földből került elő ez a
ásvány. Hát, a tellurikus jellem. Tehát, mint karakterisztika is.
Így van. Úgyhogy még azt szeretném elmesélni ezzel a felfedezéssel kapcsolatban, hogy ahogy általában a felfedezésekkel, és különösen abban az időben, ezek a felfedezések hát nagyon gyakran vitához vezettek, mégpedig elsőbségi vitához, hogy ki is volt az, aki először felfedezte, hiszen többen foglalkoztak aztán ezzel az ásvánnyal, és többen igyekeztek azonosítani ezt az új elemet. A felfedezésnek egy érdekessége az, hogy rá 6 évre egy Kita Béla nevű mineralógus, aki különben egy jelentős magyarországi jelentős professzor, és főleg botanikus volt, de a növények mellett ásványokat is gyűjtött, ő is felfedezi a tellurt egy börzsönyi ásványban. De a viták és a levelezések, publikációk igazolják, hogy a tellur felfedezése Müller Ferenchez kapcsolatos. Még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy ezt ismerjük, és azt a házat, ahol Müller Ferenc annak idején élt és dolgozott, ami mind most is meglátogatható még Nagyszebenbe, ha arra járunk, menjünk, nézzük meg, és emlékezzünk erre a felfedezésre, hiszen igazából ez az egyedüli elem, amelyet Magyarország területén fedezettek fel, és sajnos ennek az emlékére nem maradt meg, vagy nincs olyan, a németek, az osztrákok különböző módon emlékeznek Müller Ferencre és a felfedezésre. Sajnos mi magyarok ezt nem tesszük meg, és talán jó lenne, hogy ez ne vesszen el, és büszkén ismertessük meg diákjainkkal, barátainkkal, kollégákkal azt, hogy ennek a periódusos rendszer 52. eleme, a tellur, ennek a felfedezése itt történt Erdélyben, egy kis helyiségben, Nagyágon, Nagyszebenhez közel.
Tehát a periódikus rendszer része. De az életünknek része, a gazdaságunknak része? Mivel használják a tellurt manapság, és hogy van-e jövője? Ez egy külön kérdés.
Hát jövője, először is a büszkeség, az mindenképpen a miénk. Mi fedeztük fel, és végül is nem minden nemzet fedezett fel a periódusos rendszerből egy elemet. De nem csak ez, hanem a felhasználása is a tellurnak napelemek esetében használják.
Nagyon időszerű.
Ami időszerű. Ezen kívül komponens különböző ötvözetek készítésére, tehát felhasználási területe van, és én gondolom, hogy lesz, hiszen az energia probléma az egyre inkább akut, és a napelemek kérdése egyre fontosabbá válik.
Tehát az energia probléma megoldásában, mint egy oldalági közreműködőként van jelen a tellur, vagy hát lesz jelen?
Valamilyen ötvözete formájában jelen van a napelemek gyártásánál is.
Köszönöm szépen, reméljük, hogy tényleg itt lesz velünk a tellur, ha már itt Erdélyben találták meg, fedezték fel, írták le.
Írták le, fedezték fel, és én úgy gondolom, hogy rajtunk a sor, hogy tisztelettel emlékezzünk erre az eredményre.
Miholcsa Gyula a Kalendárium tudománytörténeti szemmel címmel tartott előadást. Hát Miholcsa Gyulával valamikor márciusban készítettem interjút, a Bolyai Farkasról készített dokumentumfilmmel kapcsolatban, amely Azóta szerintem eléggé népszerű lett, és sokan látták, tehát Miholcsa Gyula filmjét, és most egy kis elkanyarodtunk ettől a témától, de nem zárkoztunk el, mert ugye ebbe a témába akár Bolyai Farkast is be lehet emelni. Hát a kalendárium, igen, a kalendárium az valamikor bizonyos házakban az egyetlen információs forrás volt. Abból tanultak, abból informálódtak, azáltal tervezték meg az életüket az emberek. Volt-e, hogy az egyetlen könyv volt a házban, mondjuk a Biblia mellett, ugye?
Így van, valóban a Biblia után a kalendárium volt a legelterjedtebb könyv, ami megtalálható volt az egyszerű emberek házában. Úgy gondolok a kalendáriumra, mint a legelső tankönyv, amiből az emberek tanulhattak, hiszen akkoriban, amikor megjelentek a kalendáriumok, újságok nem voltak, folyóiratok nem voltak, könyvek, amiket a nyomda kiadott, legtöbb latin nyelvű volt, amit ugye az ember egyszerű ember nem értett, illetve szakkönyvek voltak. A kalendáriumok azok viszont terjedtek, általában vásárokon, heti vagy évi vásárokon árulták, és az volt az egyedül információ forrásuk az embereknek. És azért érdekelt engem, hogy lássam, hogy mi az, amit tanult az egyszerű ember egyáltalán. Illetve, hogy a tudományos felfedezések, amik már ugye már az ókortól elkezdődtek, hogy ezek lejöttek-e a kalendáriumba, hatottak-e az egyszerű ember megismerte-e ezeket. Erről szólt az előadás.
Tulajdonképpen több évszázadot tekintett át, és hát az a helyzet, hogy a kalendárium sem egy olyan kötet volt, ami feltétlenül valós információkat nyújtott, és biztos támpont volt. Tehát itt le is írta azt, hogy milyen nehezen jöttek át a tudományos információk, az igazi építő és tanító jellegű információk sokszor 100-200-300 éve rá jelentek meg a kalendáriumokban, például a csillagászati adatok, például az, hogy heliocentrikus központú a világ, tehát a napfalak középpont van, és nem a nap az egyik bolygó a sok közül, stb., ugye?
Igen, érdekes, hogy a kalendáriumok azok tükrözték nem csak a kor hétköznapi tudását, hanem tulajdonképpen azt is, hogy az emberek mit akartak. Például a 18. században a Mária Terézia kiadta rendeletbe, hogy a kalendáriumok tartalmát, csillagászati tartalmát csak csillagászok átvizsgálása után lehet közölni. És tehát egy nagyon tudományos tartalmat adtak a kalendáriumoknak.
Hát egy ilyen pozitív cenzúra volt, amely annak érdekében született meg, hogy ne valótlanságot közöljenek a naptárak.
Igen, és akkor az eredmény az volt, hogy ezek a kalendáriumok a raktárokon maradtak. Az emberek azokat a kalendáriumokat vásárolták, amik közel álltak az...
korábbi hitvilágukhoz.
Pontosan. Tehát ilyen érdekes ez a kölcsönhatás, hogy nem elég, hogy a tudományos eredmény lejön. Ha ez nem talál az ember hitvilágával, akkor az ember nem veszi át. Komplex dolog ez a tanulás.
A kalendáriumok az évtizedek, évszázadok során mégiscsak végül is felzárkoztak a valósághoz, a tényleges információkhoz, és tulajdonképpen tényleg hasznára váltak az emberek jó részének. Ezt már elmondhatjuk, ugye?
Igen, ezért történt az, hogy ilyen nehezen több évszázad kellett, ameddig egy tudomány felfedezés leért, lejutotta az egyszerű ember szintjére, amíg az egyszerű ember elfogadta, átvette azt, és akkor nyilván a kalendáriumok is rögtön ráálltak, és azokat közölték.
Hát valószínűleg ennek is tulajdonítható az, hogy ma is jelennek meg naptárak, évkönyvek, kalendáriumok, és ma is eléggé népszerűek. Sokan adnak ki ilyet, sokfélék, és ma is olvassák. Úgy látszik, hogy van jövője ennek a műfajnak.
Van jövője, viszont a mai sajtó is alkalmazkodik az emberekhez. Például az újságok nem mernek nem közölni ilyen asztrológia rovatot.
Az olvasottság az szükséges ahhoz, hogy elkeljen a portéka.
Pedig ez teljesen tudományellenes. A tudomány nem bizonyítja az asztrológiai jóslatokat, és mégis a televíziókban is nincs olyan tévéadó, amelyikben ne lenne ilyen rovat.
Igen, ez egy olyan átalakulás, transformáció, amely évek, évtizedek, évszázadok során alakul ki, de azért folyamatosan mégiscsak közeledünk a kalendáriumok szintjén is a valósághoz, és valószínűleg, hogy ettől függetlenül, hogy nem tudnak elszakadni az elvárásoktól, alakítják is az elvárásokat az időben a kalendáriumok, naptárak, évkönyvek.
Szép lassan, igen, évszázadok alatt, és érdekes követni ezt a kölcsönhatást a tudományos felfedezések és az emberi lélek elvárásai között, hogy hogyan hat egyik a másikra. Izgalmas tanulmány, nagyon érdekelt engem, és ezért tanulmányoztam, ezért jött létre ez az előadás.
Köszönöm, akkor további izgalmas kutakodásokat kívánok önnek, és reméljük, hogy ilyen előadásokban megismerkedünk majd még a kalendáriumok történetével, jelenével és kilátásaival.
Köszönöm szépen, most a következő kérdés az, hogy miért ilyen az ember, miért nem fogadja be ezeket, és ezt tanulmányozom a továbbiakban.
Köszönöm. Akkor várjuk a következő előadást ebben a témakörben.
Remélem, hogy a következő évben, a következő konferencián meg lesz. Köszönöm szépen én is.